Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 14 perckor is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mielőtt adásba léptünk volna, hallhattak néhány jó tanácsot. Hát természetesen nem mondok újat azzal, hogy maximális védelmi intézkedéseket foganatosítanak a megfelelő szervek a koronavírus járvány terjedésének megelőzésére. Vannak közöttük olyanok, amelyek feltétlenül szükségesek, és hát egyelőre talán nem tapasztalhatunk olyanokat, amelyek talán megbotránkoztathatnak, vagy éppen nem annyira szükségesek. Ugye már hétfőtől Klaus Iohannis államelnök szükségállapotot hirdetett ki, ez Romániában 1999 óta nem volt szokványos, akkor volt először a demokratikus változások idején ilyen intézkedéscsomag bevezetve. Most mit kell tudnunk mindenről, illetve mi van ennek a hátterében, arról beszélgetünk itt a mai napra kész műsorban, amelyben egy régi kedves ismerőst köszönhetek, Puskás Bálint, korábbi alkotmánybíró, korábbi parlamenti képviselő személyében. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Élőben vagyunk, erre ismételten felhívom kedves hallgatóink figyelmét, tehát hogyha kérdéseik, hozzászólásaik vannak a mai témához, akkor kérem, tegyék meg, sajnos továbbra is csak SMS-ben, illetve elektronikus levélben, e-mailben tudjuk fogadni ezeket a kérdéseket, hozzászólásokat. Telefonszámaink, pontosabban az SMS üzenőfalunk száma a 0740-274-165-ös. Elektronikus posta címünk, tehát e-mail címünk pedig naprakész@marosvasarhelyiradio.ro, ékezetek nélkül. Nos, nagyon érdekes felvetést fedeztem fel, ugyanis a Krónika munkatársai megkeresték önt, és azzal kapcsolatosan érdeklődtek, szakmai tapasztalatára alapozva, hogy mennyire tartja indokoltnak Klaus Iohannis államfő döntését, miszerint hétfőtől Romániában szükségállapotot hirdettek ki. Miért volt erre szükség, mennyiben alkotmányos ez az intézkedés, és mi áll ennek a hátterében, tisztelt Puskás Bálint?
A kérdés az nagyon is aktuális, hisz a Krónika az még a megjelenés előtt kérdezett meg, hogy mit gondolok és mi a véleményem egy ilyen esetleges szükségállapot bevezetéséről, tehát szükségállapot a magyar törvénykezésben van, sürgősségi állapot bevezetéséről, és én azt mondtam, hogy nagyon is aktuális, hisz egy járványt kellene megakadályozni, hogy pusztító erejű legyen ebben az országban. Nos, hát az alkotmány erre lehetőséget ad, az alkotmány 93. szakasza ugye előírja, hogy be lehet vezetni sürgősségi állapotot bizonyos keretek között. Na most már ezek a keretek megvannak, és szerencsére meg is jelent hétfőn egy elég terjedelmes okirat, amelyikben ugye az államelnök elrendeli a sürgősségi állapotot, és megszabja azokat, megszabja egyszer a határidőt, hogy 30 nap, ez ennyire kell legyen, de lehet hosszabbítani, és ugyanakkor megszabja azokat a területeket, ahol intézkedéseket lehet hozni a sürgősségi állapot idején.
Tessék, egy pillanatra ne haragudj, hogy közben szólok, csak hogy tisztázzunk egy dolgot. Tehát 30 napra szól ez az intézkedés.
Igen.
Mi történik akkor, hogyha két hét múlva lecseng a vírus járvány?
Az elnök, tehát lévén egy közigazgatási aktáról az államelnök bármikor visszavonhatja. Tehát ilyen probléma nincsen.
Tehát 30 nap a határidő, de hogyha hamarabb megszűnik a helyzet, a sürgősségi helyzet, akkor visszavonhatja. Tehát visszaállhat minden a rendes kerékvágásba.
Igen, ezek közigazgatási okiratok, ezeket aki kiadta, visszavonhatja adott pillanatban. Na most már, amit ezzel kapcsolatosan tudni kell, a sürgősségi állapot idején az intézkedéseket átveszi a belügyminisztérium, és a belügyminisztérium kiadhat rendelkezéseket, amelyek törvény erővel bírnak. Már adtak is ki egyet, ilyent az éjszaka folyamán, ugye, és mai naptól érvénybe lépett. Ezek az intézkedések korlátozhatják az alapvető emberi és szabadságjogokat. Történtek is már meg ilyenek, például a gyülekezéshez való jog, meg különböző összejöveteleknek szervezéséhez való jog, a közlekedéshez való jog, ugye az ország határainál és így tovább, életbe lépett. Én, amit látok, és nagyon fontos az, hogy előírja ez a rendelet, hogy lehet korlátozni bizonyos árucikkek árát. Na, itt kellett volna lépjen, szerintem már kellett volna lépjen a kormány, már kellett volna lépjen a belügyminisztérium, hisz vannak árucikkek, ahol elfutott az égig az illető áruknak az ára, és ez befolyásolja a lakosságnak a anyagi helyzetét.
Na már most, van itt néhány kérdéses fejezet is, tehát ön említette, hogy például alapvető jog, és immáron tudván azt, hogy Európai Uniós tagország vagyunk, a szabad mozgás, illetve hát ami az egyik alapfeltétele az Európai Uniónak a tag szervezeteként, tagállamaként való csatlakozáskor, tehát az emberek szabad mozgása, ez is korlátozható. A saját intézkedéseink nem mennek szembe ilyen formán az európai jogrenddel?
Na most már itt egy nagyon bonyolult jogelméleti kérdés kellene tisztázni, amit alkotmánybíró koromban is, és utána is még sokat olvastam, nem sikerült tisztázni. Melyik az elsőbbrendű? A illető ország nemzeti alkotmánya, vagy egy európai ajánlás? Én mindig azt tartottam fent a németekkel és a magyarokkal, ugye a magyarországi bírókkal együtt, hogy mindig a nemzeti alkotmány az, amelyik elsődleges, abban az esetben, hogyha az ország állampolgárainak az érdekei ezt megkívánják, ebben az esetben megkívánják, és ezért tett meg minden európai ország, nem csak Románia, de Magyarország, Németország, Spanyolország, stb. Lépett intézkedéseket, lépett, hogy megakadályozza ezt a szabad mozgást. Ez szerintem teljesen jogszerű, és teljesen kötelező is volt minden állam részéről.
A másik kérdés, amit már említett, hogy ugyebár bizonyos élelmiszerek, árucikkek árának a maximalizálása kérdésében, csak itt megint egy olyan ajánlással vagy törvénykezéssel megyünk szembe, miszerint a kereslet-kínálat szabálya az alapvető a piaci ellátás tekintetében. Na most létfontosságú, ugyebár orvosi segédeszközök, mint maszk, mint lélegeztetőgép, meg mit tudom én, mi nagyon szükséges most ezekben az időkben, az rendben van, hogy ilyenekre korlátozásokat vetünk ki, de például élelmiszerekre?
Tulajdonképpen a sürgősségi állapot felülírja azokat a rendelkezéseket, amelyek normális időszakban léteznek. Felülírhatja azokat a rendelkezéseket. Így felülírhatja például az áraknak is a szabad meghatározását, a kereslet-kínálatnak az értelmében, és megtiltotja például, és meg is tiltották most már a rendelkezésekbe azt, hogy különböző árucikkeket exportáljanak az országból, amire bent az országban szükség van. Nem csak Románia, más országok is megtették ezt. Tehát azért rendkívüli állapot a sürgősségi állapot, mert felülírhat olyan intézkedéseket, amelyek normális viszonyok között léteznek és uralkodnak.
Az is benne van a pakliban, ami történt az éjszaka, ha jól emlékszem, Kolozsvár ott, ahol leállítottak egy egészségügyi segélyszállítmányt, amelynek a célállomása Olaszország lett volna. ahol igen, köztudottan azért továbbra is sok román állampolgár ragadt az ottani áldatlan viszonyok miatt. Na most a kérdés az, hogy ugye már nálunk rendkívüli, vagy sürgősségi állapot, egészen pontosan hogy van ez itt nálunk meghatározva, de nem
sürgősségi állapot.
Igen, nem szükségi állapot. Jó. Igen. Ennek az előírásai vannak érvényben, tehát ez alapján leállítunk egy szállítmányt, igen, akkor is, ha tudjuk, hogy esetleg, mondjuk nem tudjuk pontosan, hogy hány ezer, százezer, vagy esetleg több millió ember ragadt, hazánk fia ragadt kint Olaszországban, és akin segítenének ezek az eszközök. És azt is figyelembe veszem, hogy, és nem akarom egyáltalán lekicsinyíteni az itthoni helyzetet, jelen pillanatban tudomásom szerint 246 fertőzött eset van, egy haláleset sem, viszont Olaszországban katasztrofális a helyzet, ott több száz ember már elhunyt, és mindenképpen első látásra mondom, hogy talán nagyobb lenne ott a szükséglet. Tehát ilyen esetekben akkor mi is lenne a hivatalos teendő, vagy pedig az etikai álláspont, ezt kéne eldönteni, tudván azt, hogy mit ír elő például az alkotmány, illetve mit tartalmaz maga a sürgősségi állapottal kapcsolatos elnöki rendelet?
Na most már ez az éjszakai szállítmány, nem tudom, hogy milyen aktákkal, milyen jóváhagyásokkal indult útnak. Az ön felvezetésében ugye azt felvezetéséből azt vettem ki, hogy ott nagyobb szükség van rá. Nem lehet tudni, hogy ezt hol akarták értékesíteni. Tehát hogyha igen, ott szükség van, és segíteni akarunk valakit, akkor ezt állami szinten, két állam közötti kapcsolatba kell megvalósítani. Nem én Puskás Bálint, vagy nem valaki visz egy autóval valamit, és akkor próbál azt csinálni vele, amit tud. Tehát ilyen szempontból ez a vélemény az éjszakai szállítmányal kapcsolatosan. Magával az elvvel kapcsolatosan azt kell megmondanom, hogy itt halt meg az Európai Unió úgynevezett szolidaritása. Senki se, Olaszországnak nem jutott segítséget az Európai Unióból senki, Kína volt, aki segítséget jutott leghamarabb. Tehát hol van az Európai Unió, hol vannak azok a szép elvek, amiket mindig hangoztatunk, ilyenkor teljesen eltűnik, ugye? Jönnének haza Olaszországból, hát most már akik jönnek, azok jönnek, de román állampolgárok, ugye, meg vannak állítva szlovén határon, meg vannak állítva a horvát határon, most már a magyar határon, az osztrák határon, és így tovább, és alig tudnak hazajönni. Tehát ez is mutatja azt, hogy ilyen esetben, amikor sürgősségi állapot van, akkor fölbomlik minden az, ami addig normálisnak tűnt.
Már is egy hallgatói kérdés érkezett SMS-ben, és sajnos nagyon aktuális. Azt kérdi a kedves hallgató, és megköszöntem volna, hogyha egy keresztnével legalább bemutatkozik, és ezt a továbbiakban is kérem önöktől. Tehát azt írja SMS-ben, hogy szép estét kívánok, egy kérdésem lennie. Meddig tudja meghosszabbítani a törvényt az államelnök úr, ugyanis mi a vendéglátásban dolgozunk, hazaküldtek szabadságra, és hát ugyebár ilyen formán a jövedelmünk az elúszott. Tehát meddig kell erre a helyzetre számítanunk, kérdi a kedves hallgató.
Na most már ebből a szempontból az alkotmány nem szabályoz egy végső határidőt. Ez alapján pedig az alkotmány értelmezése azt sugallja, hogy addig, ameddig a körülmények ezt megkívánják. Tehát lehet hosszabbítani akár egy fél évig, akár egy évig, és így tovább. Isten őriz, hogy ennyi ideig be kell hosszabbítani, mert tényleg a leghamarabb a vendéglátóipari alkalmazottak szenvedtek ebből a szempontból.
Így van. Na most abban a bizonyos interjúmmal, amiről utalunk, van egy nagyon érdekes dolog, és én ezt külön kiemelném, mert hogy ön a korlátozásukra helyezte a hangsúlyt, hogy élelmiszer árak, stb., meg hogy eszközöknek a megtartása. De ami jelen pillanatban, és sajnos a demokratikus viszonyok közepette 30 év alatt csak romlott, lehet, hogy rossz, túl rossz a véleményem, az, hogy milyen a felelős pozíciókban levő embereknek a magatartása. Mert hogy tudjuk azt, hogy egy volt magas beosztású rendőr fertőzött meg fejetlenül, tehát abszolút immorálisan környezetében jó néhány embert, és ugyanez tapasztalható más tereken is, tehát azért is terjedt el többek között szűk környezetben ez a vírus, habár a statisztikák azt mondják, hogy 90%-ban importálva lett, tehát a külföldről hazatérők hozták be, de azok az emberek, akik be kellett volna tartsák indulásból a szigorú előírásokat, azok hágták át. Sajnos a mindennapi életben ezzel nap mint nap találkozik a közember.
Így van, én is a televízióból ismerem ezt az esetet, ami ugye Izraelből jött haza, és egy egész kórházat bezártak most már ő miatta, de itt Sepsi Szentgyörgyön, aki behozta, itt négy fertőzött van pillanatilag a családból, ugye, fér, feleség, ugye a gyerektek a barátnője, és egy hölgy, akivel még érintkeztek, akik záig megállapítottan fertőzöttek. Az illető hölgy, aki Olaszországból is behozta, az a megyei egészségügyi igazgatóságnál dolgozik, és pont az ilyen dolgokért felel. Hát akkor mit várjunk az egyszerű polgároktól? Látom a televízió, hogy kiszökött a kórházból egy akárki. Hát ez az ország a felelőtlen emberek martaléka lesz. A felelőtlen emberek alatt értek egyszerű embereket is, de a legfentebb szinten lévő embereket is, akiktől elvárnánk, hogy legalább ilyen időszakban viselkedjenek ők is úgy, ahogy az kell. Szenátor, ugye, aki megfertőzött nem tudom hány embert. Tehát félős az, hogy nálunk Romániában, azon kívül, hogy Olaszországból importáljuk a legtöbb betegséget és a legtöbb beteget, a belső viszonyok miatt nagyon-nagyon el fog terjedni a betegség.
Nagyon köszönöm, hogy ezt megemlítette, és hát visszautalnék egy picit több éves politikai tapasztalatára is, mert hát ott ült ön is egy időben a törvényhozás padsoraiban. Na most az is egyre másra megjelenik a sajtóban, még mielőtt ez a vészhelyzet beállt volna, hogy ugyebár rajta kapnak egy ilyen magas beosztású úriembert, ha lehet így nevezni, mit tudom én, közlekedés kihágás miatt, és neki áll feljebb. Tehát ő hozza, benne van abban a grémiumban, amely törvényeket hoz, azt harsogja mindenki, hogy a törvény mindenkire érvényes, és akkor látjuk azt, hogy milyen viszonyulásuk vannak ezeknek az úgynevezett nagy embereknek a törvény előírásaival szemben. Tehát ez általános dolog. Na most miért nem lehetett 30 év alatt valamilyen megszigorítást, vagy például a törvény betartását úgy ellenőrizni, hogy mindenki megfelelőképpen a elkövetett tettek súlyátólnak függvényében csattanjon az ostor.
Ez így volna normális, hogy ha téved, vagy bűnt követel, vagy bűncselekményt követel, akárki, parlamenti képviselő, vagy egy egyszerű gyári munkás, ugyanaz az eljárás legyen érvényes. Sajnos nem jött össze. Nem tudom, tetszik-e ismerni, nekem van egy könyvem, Nem ilyen lovat akartam, ott írom le a politikai tevékenységemet, és pont ezt kifogásolom, hogy kitermeltünk az úgynevezett demokráciába, kitermeltünk egy újabb olyan osztályt, aki fönnébb áll a társadalomnál. Nem törődnek, nem foglalkoznak, és ha véletlenül belekeverednek valami, akkor kimossák magukat ilyen-olyan összekötetések által. Ez Romániának a rákfenéje, ez sokkal súlyosabb járvány, mint a koronavírus.
Sajnos. Közben érkezett még két SMS, erre gondolom, hogy ön biztos nem tud válaszolni. Én azért megkérdem, de teljesen szakmai háttere van. Tehát például Zsolt nemű hallgatónk azt kérdi, hogy van valami hír arról, hogy a meggyógyult páciensek valamilyen maradandó betegséggel lesznek a vírus fertőzés után, például tüdőbaj, aszma. Én úgy tudom, hogy nem. Ha idejében voltak diagnosztikusok, és kikezelve. Egyelőre talán, ha minden igaz, akkor az egész országban, tehát a 246 eset közül ketten vagy hárman vannak súlyosabb helyzetben lélegeztetőgépen, mert hogy a tüdőt támadja meg a koronavírus. És szintén Levi kérdezi, hogy azok a személyek, akik szerencsésen kigyógyultak a vírusban, milyen immunvédettséget kapnak, újra mennyi idő múlva tudnak megfertőződni. Erről a sajtóban megjelentek már hírek, hogy akik átesett a fertőződésre, mérkőzésen, az még egyszer nem kaphatja el, mert a teste, illetve a szervezete olyan védekezési rendszert alakít ki, ami következtében nem kapja el újra a betegséget. Egyéb iránt erről a holnapi napra kész műsorban ismét hallhatnak további részleteket magától az igenben fentes szakembertől.
Nos, hát igen, ez orvos kell megmagyarázni.
Azért mondom, fordítás. Hogy ön, mint alkotmányjogász, azért nem tud erre. Visszatért az előbbi kedves hallgató, tehát Szilárd kérdezi, tisztelettel, elnézést kérek, elfelejtettem bemutatkozni. Még egy kérdést szeretnék feltenni, hogyha hazaküldtek fizetetlen szabadságra, az állam köteles, hogy 75%-ban fizesse a szabadságon levő munkásokat, vagy a cégeket? Ezt nem értette a tisztelt hallgató pontosan. Itt hoztak holmi rendelkezéseket, úgymond a kis és közepes vállalkozások, illetve a bajba jutott vállalkozások megsegítésére, és felvetődött egy ilyen kérdés is, hogy állják a kényszer szabadságra küldött munkavállalóknak a jövedelmeztetését. Na most ezt nem tudom, hogy mennyiben foglalja magában, tehát az alkotmány biztos nem, de a sürgősségi állapot kapcsán behozott rendelkezés az talán igen. Ön tud erről valamit?
Nincsen ez pontosítva az eddig megjelent rendeletbe, hogy milyen hozzájárulása lesz az államnak, az állami költségvetésnek ezeknek a kifizetéseknek a megoldásában. Pillanatnyilag a nagyobb cégek, ugye ez egy kis vendéglőre már nem érthető, mert az nem tudja megoldani, vagy egy bárra, azok fizetik, mert technikai munkanélküliséget rendelnek el, itt a nagy autógyárak, például a Ford Krajován leállt, a Dacia leállította a gyárait 2 hétre vagy 3 hétre, és fizetik 75%-át vagy 78%-át ezeknek az embereknek a bérét. Ellenben létezik olyan elképzelés, hogy azokat az embereket, akiket ilyen szerencsétlen helyzet ér, azokat az állam valamiképpen meg fogja segíteni, még nem jelent meg, hogy hogy.
Igen, esetleg vannak erre munkaügyi rendelkezések, csak hogy ilyen formán, aki bajba jutott, minden hivatal be van zárva, azt nem egészen tudom, hogy online például mennyiben intézheti az ilyen sajátos helyzetet a munkaviszonyával kapcsolatosan, tehát hogy kérvényt küldjön meg, hogy megkeresse a munkaügyet, szóval ezek nagyon kényes kérdések. Nem tudom, hogy végül is ki fog ezek, mikor kerülünk oda esetleg, hogy ilyen tekintetben és az emberekre való figyelés kapcsán ilyen rendelkezések legyenek. Mindenki nagyon várja azt a kormányülés határozat csomagját, amely talán éppen adásunk idején már zajlik az új kabinet kapcsán. Zárójelet nyitnék itt, egy kicsit elkalandozunk. Mennyiben tartja jogosnak mindazt, ami ugyebár az elmúlt hét végén történt ilyen gyors talpalás alatt, miután az Alkotmánybíróság egyszer kimondta, hogy hát ugyebár nem is azzal volt baj, hogy másodjára is az államelnök Ludovik Orbánt nevezte meg, hanem a módozata, ahogy kijelölték. Akkor Ludovik Orbán visszaadta megbízatását, lett Florin Kücz, ő is visszaadta, és akkor most végső soron már megszavazott és beiktatott kormánya van Romániának. Ugyanaz, amit a törvényhozás, amelyet a törvényhozás decemberben menesztett.
Igen, szóval megengedi még egy mondat elég, visszatérek az előbbi helyzetre. Munkanélküli segélybe is részesülhetnek ezek az emberek arra az időszakra, amelyikbe nem tudnak munkába menni, és akkor most a kérdésre válaszolok. A válaszom elég, hát úgy is mondjam, kemény, remélem ezért a rádiót nem fogják szankcionálni. Tehát az új kormány kinevezésével, a kormány fő megnevezésével és az új kormány kinevezésével, és most mondom az, hogy az ország elnöke aljasan visszaélt azzal a helyzettel, amiben került Románia a koronavírussal. Tudták azt, hogy nem lehet más tenni, csak mint elfogadni, akármit mond, nevezhetett volna ki engem is, önt is, akárkit, elfogadtak volna, mert Romániának szüksége volt egy teljes hatalommal rendelkező kormányra. Ezt mindenki jól tudta. Az államelnök bejelentette, hogy egyetlen egy javaslat volt, erre jöttek a pártok, és eddig az enkül volt két javaslat, a Csoros és Rőt Arafat. Tehát szembe hazudták a társadalmat, és kihasználták politikusok, kihasználták ezt a szerencsétlen helyzetet, amivel került a román társadalom. Szégyellem magam, hogy politikus voltam, és a politikusok idáig jutottak el, hogy ezt megmerik csinálni.
Idéznék szíves engedelmével ugyanabból az interjúból, ami olvasható továbbra is a Krónika online oldalán. Ebben kijelenti, tehát mondom, idézem. Én ebben az országban nem bízom egyetlen állami szervben sem, és egyetlen személyben sem, akik ezeket az állami szerveket vezetik, idézet bezárva.
Tökéletes és fenntartom.
Szóval...
megerősödtem hitembe.
A szólásszabadságot azt még nem tiltották meg. Lehet, legalábbis én nem tudok arról, hogy szájkosarat kéne nekünk tennünk a szájunkra a belpolitikai helyzettel kapcsolatosan, még akkor sem, hogyha mondjuk most a koronavírus fertőzés megfékezése a fő téma, de azért bizonyos lépéseket továbbra is nyugodtan lehet bírálni, mert hogy ez nem ütközik se az alkotmányba, se az államelnöknek a sürgősségi állapottal kapcsolatos kire adott rendeletébe. Tehát azt hiszem, igen, hogy ebből nem lesz bajunk, vagy ha igen, akkor hát ez van, akkor ilyen országban élünk. Egyéb iránt visszatért egy Zsolt nevű hallgatónk egy újabb kérdéssel. Azt írja a tisztelt hallgató, hogy sajnos a hazautazó munkavállalók elhazudják, hogy honnan jönnek, és ezáltal azért, hogy elkerülhessék a karantént. Ez a nagy probléma. Mindenki, aki belép az országba, karanténba kellene vonuljon véleménye szerint, mármint a hallgató véleménye szerint, de akkor itt megint az emberi jogoknak a biztosításával van bajunk, mert hogy ki volt hirdetve, hogy bizonyos kategóriájú államok vannak, tehát a piros övezet, sárga övezet és teljesen fehér övezet, mert hogy vannak olyan államok, ahol tulajdonképpen ezek a korlátozások nincsenek még életbe léptetve. Na most ez, igen, alkotmányba ütközhet, például mozgásszabadság, emberi jog, alapvető emberi jog, hogy nyugodtan hazautazhasson, anélkül, hogy kényszer lakhelyre, vagy a lakhelyén való kényszer szabadságra menjen.
Addig, hogy a román állampolgár nyugodtan hazajöhessen Romániába, bármilyen körülmények között és bármilyen sürgősségi állapot áll fent, oké, alkotmányos, és ezt a jogot pillanatilag nem állunk olyan helyzetben, hogy fölülírjuk, de felületne ezt is írni tulajdonképpen. Ellenben, amikor bejöttem az országba, és gratulálok a kérdezőnek, akkor tudom azt, hogy hazudnak, mert ez az embereknek ugye az alap...
emberi joga, alapvető joga.
Ez az emberi alap, amit szeretnek csinálni, hogy hazudjanak. Nem csak a politikusok, az egyszerű emberek is. Ezeket az embereket ténylegesen, de ténylegesen, főleg most az utóbbi idő, akik jönnek, mert jönnek jó sokan, ezeket karanténba kéne tenni, mert hanem Romániát el fogja árasztani. Most láttam a televízióban, hogy járk el az úton, és még felteszi videóra is, hogy őt nem fogja senki se megállítani, mert most jött haza Olaszországból. Tehát ezt az intézkedést vártam a belügyminisztériumtól és a kormánytól, hogy a hazajövő románokat, hazajöttél, 14 napot beűsz, mert meg kell védjem, meg kell védjem az állampolgárokat. Nekem az elsőrendű feladatom, mint kormány, az, hogy az embereket megvédjem, és az emberek megvédése sokszor felülírja azt, hogy valakinek, egynek, kettőnek, 3000-nek lenne joga arra, hogy bejött az országba, és akkor csináljon, amit akar. Én mindenkit házi őrizetbe helyeznék, addig, ameddig meg nem állapítjuk azt 14 nap után, hogy nincs fertőzve, mert sajnos különben nagyon el fog terjedni a betegség.
Tisztelt Bálint, Puskás Bálint, igen ám, de ki ellenőrzi, hogy be is tartja azt a 14 napos házi őrizetet az illető egyén, aki külföldről jött haza, mert hogy itt a Bibi, és ez a visszatérő motivum a 30 éves demokratikus viszonyoknak, hogy törvények vannak, rendelkezések vannak, de az ellenőrzés az nagyon hiányos. És úgy, ahogy mondta, ön is, a most már szinte sporttá vált, nemzeti sporttá vált az, hogy a kiskapukat megkeressük, és a szabályokat mielőbb rúgjuk fel, és ne tartsuk be.
Sajnos ez így igaz. Itt és most ugye meg kéne kapni azt a lehetőséget, hogy legalább ebben a kérdésben ellenőrizzünk. Mert azt, hogy nem ellenőriztük azt, hogy parkolnak az autók. Azt, hogy nem ellenőriztük, hogy közlekednek az emberek autóval vagy gyalog. Azt, hogy nem ellenőriztük, hogy mit csinál egyik, vagy másik, vagy harmadik. Nem fertőzte meg a környezetünket, de ez megfertőzi, és több ezer, tízezer millió embernek lehet problémája belőle. Ezért pontosan kéne ellenőrizni, és odafigyelni erre, hogy a büntetés szigorították, mert ezzel a rendelettel már egy bűnügyi kérdésbe is ugye változás jött, ugye eddig azokat, akik nem tartották be az egészségügyi rendelkezésekre vonatkozó szabályokat, 6 hónaptól 2 évig terjedő büntetésre lehetett ítélni. Most a rendelkezés azt mondja, hogy a maximális kell adni, és arra még 2 évet rá lehet pakolni. Nagyon jó, tehát szigorítani kell az intézkedéseket, és oda kell figyelni, most ugye a helyi rendőr is bevonták az állami rendőrség hatáskörébe. Meg kell szervezni, ez egy olyan intézmény, ez a helyi rendőrség, hogy székelyek az lehet, hogy sóhivatal, de most mozgósítani kellene őket, és oda tenni, hogy effektíven ellenőrizzék azt, hogy mi történik.
Mert hogy a sürgősségi állapot bevezetése óta az önkormányzatok fennhatósága alól átkerültek egyenesen a belügyminisztérium fennhatósága, úgyhogy ki lehet használni ezt a úgymond emberi erőt is arra, hogy ellenőrizzék, mert hogy normálisan. Annak a lehetősége is felvetődött, hogy ugyebár nyomkövető karperetszel lássák el a hazajövő betegeket, most azt megint nem tudom, hogy mennyi van több ezer nyomkövető karperec Romániában, a belügyminisztérium embereinek a rendelkezésére áll, hogy lassan 20 ezer körül van a megfigyeltek száma ország szerte.
Több mint valószínű, hogy nincs ennyi, és nem is lesz. Ez egy szép elképzelés, de majdnem megvalósíthatatlan. És hogyha már erre tetszett rákérdezni, és ezt tetszett felhúzni, én azt is gondolnám, hogy ugye az ország védelmi kérdéseire el van különítve egy bizonyos összeg, jó nagy összeg, 2% a nemzeti összjövedelemnek. Most az országot nem attól kell megvédeni, hogy valaki megtámadja az országot, vagy valaki el akarja foglalni, hanem attól kell megvédeni, hogy ne betegedjen meg 3 millió, 5 millió, 2 millió, akárhány ember. És az alkotmány értelmében, amelyik kimondja, hogy a kormány fő feladata az egészség, az megvédése, az állampolgárok egészségének a megvédése, akkor az ország megvédésének a szempontjából ebből az összegből lehetne vásárolni lélegeztetőgépeket, karpereceket, akármiket, amiket is nem hagyják repülőgépeket, 20 éves repülőgépeket, amiket újra festették.
Azt írja egy tisztelt hallgató, csékként írja el az SMS-t, hogy a 14 napos házi elszigetelés, amint lejár, addigra hatványozottan megnő a fertőzöttek száma. Már nem kell külföldre menni, itt helyben elkaphatjuk a vírust. Akkor ismét bekaranténoznak, elvisznek majd minket, kérdi a kedves hallgató.
Igen, a válasz rövid, igen.
Tehát aki itthon kapta meg, annak is kötelessége otthon karanténba, elszigetelődésbe maradni.
Így van.
Na most az egyik, ha jól értettem, az ön okfejtéséből, ugyebár az egyik aggája azzal kapcsolatosan van, hogy ugyebár a belügyminisztérium hatványozott hatáskört kap, és alárendeltségébe kerülnek a fontos állami intézmények, sőt, az önkormányzatokat is a belügyminisztérium hatáskörébe rendelhetik. Talán jelen pillanatban még nincs ilyen drasztikus lépés, de várható az, hogy akár a hadsereget is bevetik, hogyha ilyen az ön által már említett kihágások elszaporodnak, mármint hogy az emberek nem tartják be a rendelkezés szabályait. Ez viszont már kényes lehet a jövőt illetően, igaz?
Igen, ezt elmondtam a krónikának, és itt is megismételem. Tehát normális rendelkezések ezek egy normális országban. Itt erről beszéltünk, hogy ahhoz, hogy normális ország legyünk, még sok év el kell teljen, és én attól félek, hogy visszaélések jöhetnek közbe. Nem csak ebbe a kérdésbe. Abba is ugye most elrendelték a rezidensek átcsoportosítását, oda teszik, ahol akarják, el kell menjenek, jelentkezzenek ide, oda. Jó, szükséges ez. Alkalmazhatnak versenyvizsga nélkül a belügyminisztérium is, és a kórházak is alkalmazhatnak személyzetet. Ezzel is egyetértek. Na, itt ne történjenek visszaélések. Az, hogy a helyi önkormányzatokat ugye behelyezhetik a belügyminisztérium megfigyelése, illetve alárendeltsége alá. Megint lehet normális, hogyha nem érjenek ezzel vissza. Na, itt történhetnek azok a visszaélések, amitől én félek, hogy ha ez folytatódik, és hosszabb ideig fog tartani, akkor ilyen visszaélések történhetnek az országban.
Egy kedves hölgy is bekapcsolódott, és külön köszönöm, hogy a hölgyek is érdeklődnek a forró témák iránt. Tehát Ildikó kérdezi, vagy írja pontosabban, hogy nagyon helyes, hogy büntetik azokat, akik nem tartják be a 14 napos karantént, mert az ilyen embernek nincs lelki ismerete, állítja a kedves hölgy hallgató. Igen.
Igen, ez így van.
Akkor egy másik SMS-t küldő hallgató írja, hogy semmiféle tesztelést nem végeznek azokon sem, akiket gyanúsnak tartanak. A szabadon mozgók között is bőven lehet vírushordozó, de a fertőzöttek száma is sokkal magasabb a statisztikáknál. Mi folyik itt, kérdi a kedves hallgató.
Jó, ha én tudnám, milyen jó volna, és válaszolni is erre a kérdésre. Abba igaza van, hogy a tesztek ugye kevésbé vannak használva. Egy adott pillanatban, ezelőtt két nappal, vagy mikor mondta a miniszterem, hogy 1524 tesztünk van Romániában, hát nem tudom, hogy az mennyire lesz elég, és meddig lesz elég. De az is biztos, hogy sok ember járkál az úton, köztünk, mellettünk, velünk, autóbuszon, üzletbe, akárhol, és fertőzött, ellenben ő nem beteg, tehát csak továbbítja a vírust, ő nem betegedik le. Sajnos ezek orvosi kérdések, ehhez nem tudok hozzászólni.
Igen, azért van itt még néhány konkrét orvosi kérdés is az esetekkel kapcsolatosan, de azért ne túlozzunk, és ne essünk át a ló másik oldalára, mert hogy kialakulhat sajnos egy olyan helyzet is, hogy a hazai igyekvőkkel kapcsolatosan is hát meggyűl a helybéli lakosságnak az utálata, vagy hogy is mondjam, és akkor megint ott vagyunk, hogy egyének közötti kapcsolatok megrontására kerülhet sor. A legfontosabb az, hogy be kell tartani az óvintézkedéseket. Na már most mennyire tartja megbízhatónak és hatékonynak az operatív csoportnak a határozatait? És úgy tűnik, hogy maga Rájad Arafat az nagyon tudja, hogy mi a dolga, és hogy nagyon jó irányba próbál intézkedni. Kérdés az, hogy mennyire hajtják végre helyileg az ő utasításait.
Hát igen, jogi szempontból megalapozottak, és beinkadrálódnak abba a keretbe, amit az alkotmány megenged ezekbe a kérdésekbe. Én Arafatnak a munkáját nagyra becsülöm, és teszi azt, amit kell tenni ilyenkor egy ilyen embernek. Én legalábbis itt Sepsiszentgyörgyi szinten ma egy olyan beszélgetés volt, és egy olyan akció indult útnak a polgármesteri hivatal rendezésében, hogy én, mint máltai lovag, mint máltai vezető is részt veszek ebbe, hogy eljuttatjuk az élelmiszert az idős embereknek, a betegeknek, négy szervezet jelentkezett be, és oda visszük a házhoz, letesszük a kapuba, vegyék ők el, érintkezés nélkül jövő héttől kezdjük ezt a tevékenységet, úgyhogy a helyi önkormányzatoktól is sok minden függ.
Hát csak gratulálni tudok hozzá, és ugyebár továbbra is az idősek vannak a figyelem középpontjában, habár meglepő módon a statisztikák feldolgozása azt mutatja, hogy a fertőzöttek nagy többségének átlag életkora 41-46 év között mozog, tehát a korábban behúrogott, ugyebár az öregeket érinti a legjobban, és ők a legveszélyeztettebbek, gyakorlatban nem valósult meg. Hál' Istennek mondanám én, lehet, hogy a 41-46 évesek bek szervezete jobban ellenáll és erősebb, úgyhogy ők hamarabb megúszhatják ezt az egész vírus cirkuszt vagy fertőzést. Mit tartana ön, tudván azt, hogy az alkotmány is mit ír elő? A legfontosabb és legéletszerűbb intézkedésnek a hátralevő hetekre, napokra, mert hogy ha minden igaz, akkor lehet, hogy egy hét múlva megússzuk, és elkezd csökkenni. Állítólag azt mondják a szakemberek, hogy március 26-a körülre várható a fertőzés csúcspontja.
Adja Isten, hogy igazuk legyen, és azt, hogy mit tartanék a legjobbnak, ezt már ön is többször felvezette, én is többször elmondtam, azt, hogy ellenőrizzék a rendelkezések betartását, és szigorúan büntessék azokat, akik megszegik ezeket.
Csak csatlakozni tudok az ön véleményéhez, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és külön köszönöm, hogy megemlítette, hogy mint máltai szeretett szolgálatnak a lovagja, gyakorlatilag is bekapcsolódnak, és azt hiszem, hogy a civil szervezeteknek a segítsége a leghatékonyabb ilyen esetekben, főleg helyi szinten. Vigyázzanak azért magukra, hogy mit hajtanak végre, és kivel állnak szóba. Köszönöm, tisztelt Puskás Bálint.
Én is köszönöm szépen, részt vettem, vigyázzon magára mindenki.